Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Mégpedig egy olyan adásba, ahova jól beígértem egy sorsolást, ám de most két olyan vendéggel tudunk felvenni, akiknek szoros az időrendjük, és most nekünk is egy kicsit, úgyhogy ezt most nem préselném bele, viszont pénteken jön a következő adásunk, és abba már mindenképpen sorsolunk. No, hát a mai első vendégünk egy olyan valaki, akit még ennél is később gondoltam, hogy majd beszélünk vele, mégpedig azért, mert a csapata a Portland Trailblazers sokáig, nagyon sokáig úgy tűnt, hogy benne van abba a versenybe, hogy ki az, aki végül legalább egy közepes ajánlattal megbombázza a Philadelphia 76ers-t Ben Simmonsért. Ugyanakkor a legutóbbi hírek szerint nincs benne abba a hat csapatban most már a Portland, úgyhogy lehet, hogy Simmons mentesen, vagy csak nagyon feltételes módban fogunk beszélni a Blazers Csikós Attilával természetesen. Szia, Ati!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Szia, Attila, én is üdvözöllek!
Na hát azzal kell kezdenem, egyébként mind a két mai vendégünk az, aki a leggyakrabban járt és látogatta meg a kedvencei meccsét, azt gondolom ez szinte egészen biztos. Te vagy az egyik ilyen, és az elmúlt másfél évben erre nem nagyon volt lehetőség. Azért gondolom, hogy most, hogy talán javul majd a helyzet, lassan te is mennél Portlandbe.
Igen, igen, mindenképp terve van, mert nagyon jól éreztük ott magunkat annó, mert ez felejthetetlen élmény, mindenképp szeretnénk majd visszamenni.
Kérdés, ez egy ilyen kicsit teoretikus kérdés, hogy látod-e még majd Lillardot, tehát nem kezdjük vele. Mennyire volt komoly az a felmerülő, felröppenő pletyka, nyilván ennél azért ez bőven nem volt több, hogy Lillard esetleg elgondolkozott azon, hogy na jó, ez így nem megy sem erre, és hogy akkor ő tényleg hűségesen szolgálta ezt a franchise-t, de lehet, hogy szeretne máshol szerencsét próbálni.
Hát igen, engem is egy kicsit megijesztett a szakíró, úgy emlékszem, hogy Harry Abbott hozta fel először ezt, amikor július környékén, amikor készültek Vegasban az olimpiára, hogy Lillardhoz nagyon közeli forrásból, tehát valami családtagtól tudja, hogy Lillard még talán aznap cserét fog kérni a vezetőktől. Hát ott azért én is majdnem eldobtam a telefonom, hogy mi van, tehát megint megijedtem, aztán utána szép lassan kiderült, hogy ennek semmi alapja nem volt, sőt annyira, hát inkább gyorsan, mert még aznapra Lillard kért egy sajtótájékoztatót így a Vegas-i edzés után, és mondta, hogy ő semmiért nem mondott, de azért a kardot lebeg szerintem a vezetőség feje fölött így egész szezonban, mert szerintem nem sikerült azt az erősítést hozni, amire ő gondolt a Denver utáni bukta. Ugye a Denveri bukta után.
Hát igen, Zoli, mind a ketten úgy vagyunk az összeesküvés elméletekkel, hogy az igazán vadakat már inkább károsnak tartjuk, de azért hagyjálok gyorsan elő egy összeesküvés elmélettel, amivel szerintem egyet fogsz érteni. Ez egy nagyon jól megtervezett akció lehetett Lillardék részéről.
Hát vagy legalábbis egy része, és az egyébként egyértelmű, hogy felmerültek kételyek Lillardban, sőt, hát ezt ő maga is ugye lenyilatkozta, és más szavakkal, de gyakorlatilag elmondta, hogy lépnie kell a vezetőségnek, és ugye azt a bizonyos Attila által emlegetett erősítést össze kell hozni. Ez abszolút nem sikerült, tehát ez nagyon-nagyon fekete-fehér, és nehéz az egész dolog a kapcsolatban ugye véleményt formálni, mert egyfelől értem, hogy miért lehet koncepció abban, hogy Dame Lillard részéről és a vezetőség részéről, és ugye, hogy ő ilyen homegrown talentként az egész karrierjét ott játssza. Ennek nyilván megvannak a maga kis ajándékai, jobb szó ilyen, ez jut eszembe, mert tényleg Dame Lillardon keresztül azért megtapasztaltod azt, hogy nem feltétlenül csak az a hihetetlenül értékes NBA karrier, és szurkolói szempontból is mondom, és sportolói szempontból is, ahol nyerünk állandóan. Tehát ugye neki a döntőse jött még össze, úgyhogy azért a generáció ennek az egyik legkomolyabb talentje, és én ezt értem, viszont bennem erősebb azért az a vonal, az az érzés, ami azt mondatja velem, hogy bele kellene azért nézni a tükörbe, és reálisan látni, hogy ezen a ponton egyszerűen nincsen se inside growth-ra lehetőség, nincsenek fiatalok, akikből komoly játékos lehet az elkövetkezendő pár évben. Nincsen olyan komoly cseréértékkel bíró játékos Lillardon kívül természetesen, akivel jelentősen lehetne erősíteni, vagy kicsit átformálni ezt a csapatot. és a legfontosabb érv az, hogy most még karrierje csúcsán, egyértelműen a legjobb szezonja után hihetetlen értéke van Dame Lillardnak, és ha csak ebbe gondolok bele, szerintem egyértelmű lenne az, hogy, hogy igenis itt egy közös mindkét fél részéről beleegyezett cserét végre kellene hajtani, amely során nyilván Lillard is lekommunikálja azt, hogy, hogy igen, ez egy jó új lehetőség, és hogy egyértelmű legyen az egész liga számára, hogy nem arról van szó, hogy minden áron el akarta cserélni őt a Blazers, ami ugye nagyon komoly PR katasztrófához is vezethetne, és későbbi szabadügynökökkel való tárgyalásnál is hatalmas hátrány lehetne. Szerintem meg kéne lépni, ezt most lenne igazából időben a legtökéletesebb alkalom erre. Viszont a probléma meg az, ezen túl, hogy nyilván ez egy nehéz döntés, nehéz, de szerintem okos döntés lenne, hogy viszont a piac nem biztos, hogy most partner arra, hogy a lehető legtöbb értéket megkapd érte.
Hát igen, és ez csak az egyik dolog, a másik azért nem teljesen értek veled egyet, mármint, de értem, hogy mire gondolsz, és egyet is értek, de az egyértelmű szintén, hogy ez a vezetőség, ha most Lillardot elcserélni, akkor jövőre szerintem minden estől repülne, mármint ugye. Ami fontos szerintem, hogy azért van ennek egy narratívája, amit kifele is kommunikálsz, az első az volt, hogy na jó, akkor most hozzunk védekező típusú játékosokat, és ide lecseréljük Terry Stotts-ot. Nyilván, tehát ő volt az, akin keresztül megpróbálják mutatni, hogy igen, itt változások lesznek, és jött Billups. És a második kör az még mindig nem az lenne szerintem, hogy Lillardot elcserélik, hanem ha mondtad, hogy nem igazán van komoly cseréérték, McCallum azért valószínűleg egy egész jó cseréérték. A második az, hogyha ez sem működik, akkor CJ McCallumot is elcserélik, és valószínűleg csak ezután jön az, amit most mondtál. És hát a CJ McCallum cserével kapcsolatban meg muszáj rátérnünk egy kicsit Ben Simmonsra, úgyhogy mindenre nyugodtan reagálj eddig, Attila, de a kérdésem az, hogy te mennyire éled igaznak azokat a pletykákat, hogy McCallumot beajánlotta a nyár elején a Portland, igazából ezek hát elég erős pletykák voltak, maradjunk ennyiben, és nem elégedett meg ezzel a Philadelphia, és most viszont már nincs McCallum az asztalon.
Jó sok mindenre kell majd reagálnom. Hát igen, ez a McCallum csere, ez annyira érdekes számomra, mert van egy úgynevezett szakíró, aki közel áll a csapathoz, a Sean Hykin. Ő azt tudta meg a Vulcan Inc-től, nem tudom, azt tudjátok, hogy elvileg ő az a cégcsoport tulajdonolja így a Paul Allen halála után a Portlandet, most leginkább a nővérén keresztül, Paul Allen nővérén keresztül, és onnan ott is ilyen közeli forrásokból tudja azt, hogy a Olsé, a GM-ünk előbb cserélné el Lillardot, mint McCallumot. Tehát, hogy jött ki egy ilyen hír, és mivel McCallum az első teljesen draftoltja a Olsénak, aki tényleg ő draftolt le, mert a Lillardnél még benne volt ugye az előző GM sor a kiválasztásában, és valamiért az olyan szituáció állt fel, hogyha a Lillard követelőzik, akkor előbb lesz ő elcserélve, mint McCallum. Szóval volt egy ilyen, és ezért egyre nehezebben tudom elhinni azt, hogy fel lett ajánlva Simmonsért így egyben McCallum.
Az kemény, de nyugodtan reagálja, többi elhangzott otra is, de azért ez extra info volt.
A Lillard cserére visszatérve pedig értem, amit mondotok, hogy most kéne elcserélni, és talán most igen lenne a legnagyobb cseréértéke, mert még nem lett veszélyes a helyzet. De most itt a média DM, meg amiket látok, fotók, videók itt a tréningemből, úgy tűnik, hogy tényleg megbékélt Lillard, és nem feltétlen akar elmenni. Szóval ez is annyira kétesélyes dolog. Elvileg Olséval minden nap folyamatosan beszéltek, folyamatos kapcsolattartásban voltak a nyár folyamán, nem volt ezzel gond. Nagyon homályos ez az egész dolog. De értem azt is, hogy valaki elcserélné, mert rengeteg pikket lehetne érte kapni, amiből meg fiatal tehetséget, amiből újra lehetne építeni az egész csapatot, de azt is megértem, hogy ez egy hatalmas piaci bukta lenne. Nem, valami olyasmit láttam, hogy akár 200 millió dollárral is csökkenhetne a csapat értéke, hogyha a Lillardot elcserélnénk.
Tehát ez innen tiszta sor, hogy nem éri meg amit Zoli mondott, hogy most a piac nem biztos, hogy partner lenne abban, mert nyilván van az az ajánlat, amiben mondjuk jön egy fiatal sztár is például, nem tudom, hogy RJ Barrett mennyire az, de őt garantáltan el lehetne kérni, meg még Chilio Picket, tehát nyilván azért ez nem ennyire fekete és fehér. Na de akkor ott tartunk, hogy Lillard és McCallum marad, és megpróbálták köré egy új edzővel, és egy-két új játékossal megerősíteni a keretet, és legyünk őszinték, Larry Nance Jr. és Cody Zeller a két érdemi érkező. Igen, tehát amit Zoli mondott, hogy ez fekete és fehér, hogy ezzel nem lettek beljebb. Nyilvánvaló, hogy itt Cody Zeller egy cserecenter, aki egyébként most törte el szegény az orrát, de nem hiszem, hogy ettől 3 hónapra ágynak dől, majd lesz valami más, ami, mert hogy ő ugye annyira sérülékeny. Beszéljünk főleg Larry Nance Juniorról, azért mondjuk ő jelentős erősítés, csak az a baj, hogy nem biztos, hogy elmozdítja ezt a franchise-t jó irányba. Zoli, kérdésem feléd az, hogy Larry Nance Junior tud-e annyit segíteni a Portlanden, hogy egyáltalán kijöjjenek mondjuk a bottom tenből védekezésben, vagy ezt a vonalat, ezt már te elengedted a Portlanddel kapcsolatban?
Nem, kizárt dolog, hogy tud. Ugye Nance egy nagyon jó all-around játékos, de azért nem egy olyan elitvédő, aki teljesen más szintre emeli a csapatot. Sokkal inkább gondoltuk azt, hogy Nurkić lesz majd ez a játékos, főleg egyébként a sérülés előtt. Nyilván a sérülése óta kellettnek ugye jó pár hónap, amíg visszatért a jó formájába, és hát nekem még mindig nem tűnik annyira jónak, mint a sérülés előtt egyébként is. Bár a Blazers ugye talált egy 5-ös tavaly, aminek nagyon jó plusz-minusza volt, utána gyakorlatilag 0 mélység volt. Ebben lehet, hogy Nance egyébként segített, ugye a másik probléma, hogy neki van ez a bizonyos Crohn betegsége is, ami hát bármikor őt kiültetheti gyakorlatilag parkolópályára, teheti akár hetekre is. És ő egyébként, hogyha egy vákumban nézed, ő egy nagyon jó igazolás, tehát pont ilyen típusú játékosokra lenne szüksége a Blazersnek, de az alapvető problémám az, hogy egyszerűen a Lillard McCollum duo köré, backcourt köré nem nagyon lehet ma szerintem bajnokcsapatot építeni.
Meg akkor védekezést lehet építeni, és akkor ide gyorsan hozzávehetjük akár Norman Powell-t is.
Igen, akkor lenne ez lehetséges, hogyha tényleg a liga 3 legjobb free and játékosát oda raknád melléjük. Tehát ez meg nyilván lehetetlen. Tehát még elméletileg lehetséges, hogy persze körbe tudnád venni őket olyan elit 2V játékosokkal, de hát gyakorlatban erre ugye nyilván nincs esélyük. Tehát mondjuk oda raknál egy OG Anunobit, oda raknál, kit raktál még oda mondjuk egy
Mika Bridges, OG Anunobi.
Mondjuk egy OG Anunobi, Mika Bridges duóval lehetséges lenne, igen. Én azt mondom, és melléjük esetleg ugye Nance small ball centerbe, vagy ugye akár Nurkićsel is, de
vagy akár Covingtonnal small ball centerbe.
Covington számomra szintén az a játékos egyébként, aki bár ugye tagja volt ennek a nagyobb plusz-minusszer rendelkező ötösnek, egyértelműen lefele megy pályafutásában. Ma már szerintem messze nem olyan jó védő, mint egy korom volt. Nagyon jó small ball erőcsatár, nagyon jó floor spacer, de nem, én őt már nem említeném egyszerűen a Liga 5-8 legjobb free and játékossal között azon a poszton.
Uh-huh. Hát egyet kell, hogy értsek, bár azért besegítő védőként még mindig fantasztikus, csak egy az egyben már nem annyira. Védekezés, tehát gyakorlatilag erről próbálunk beszélni, de hát ti is erről próbáltok beszélni, Attila, szerintem egymás között is már évek óta, és beszélni lehet róla, de ez a csapat, ez mindig visszatalál a liga legrosszabb 5 védekezése közé, úgy tűnik. Szerinted egy bilapsz elég arra, hogy ebben változás legyen, vagy itt inkább azért hosszú távon a rostert kellene megváltoztatni?
Hát biztos, hogy, vagy hát én bízom benne, hogy bilapsz azért fog itt változtatni, ugye, mert Statsnál nem nagyon volt meg ez a Még igazából a sémát se lehetett sokszor látni, hogy mit szeretnénk védekezni.
Hát ugye dropbacket védekeztet állandóan
a pick-and-roll-ba, de a többi besegítés az nem nagyon volt. Tehát az általában akár Curryn is egyedül maradt az éppen aktuális védő, és hát abból nem sok minden jó szokott kisülni, tehát segíteni kell védekezésben, ugye ezt akarja Bilapsz is behozni, és elhagyja ezt a dropback pick-and-roll védelmet, amivel Nurkićnak nagyon tetszik ez a most elvileg ez a filozófia, aztán majd meglátjuk, mennyire fog neki tetszeni, hogy tényleg a kis irányítókat megtartani így pick and roll-ban. Nekem vannak e felől kételjeim, talán egy kis statisztikát néztem, ott is lehetett látni, hogy nem ebben a legjobb Nurkić, szóval meglátjuk, hogy alakul ez az egész dolog. Kicsit én bennem is vannak kételjek, azért is majd szeretnék látni pár meccset, hogy tényleg mi változott. Valami biztos vagyok benne, hogy fog, de hogy ez mennyire fog működni főleg ezzel a kezdővel, ugye viszonylag 3 kisebb gárdal vagyunk az 1-2-3-as poszton, mert azért Powell-nek se a természetes pozíciója a small forward. Hát lehetnek lyukak sajnos, azt kell, hogy mondjam.
Cserébe, annak ellenére, hogy ugye nem a leginkább sok passzos támadó játék a Portlandé, ennek ellenére rendszeresen top 10-ben, de inkább top 5-ben lesznek, vagy vannak támadásban. Azt akartam mondani, hogy kicsit ilyen unfuckable, ahogy Nate Duncan nemrég fogalmazott a Dallas offense-el kapcsolatban, hogy Jason Kidd el se tudja rontani a Doncic köré épülő offense-t. Kicsit azt gondolom, hogy itt is ez van, hogy mondjuk az offense-t nagyon nehéz lenne Bilapsznak elrontani, és az idén is garantált top 10-es, de hát inkább top 5-ös Zoli, ezzel egyet értesz?
Mindenképp, ugye ott van Dame Lillard, McCallum, Powell, ez a trió már önmagában gyakorlatilag, én azt mondanám, hogy onnan indulnak, hogy ilyen 12. hely, tehát ott van kb. A padló valahol, top 10 környékén, és akkor attól függően, hogy az új játékosokat mennyire tudják beépíteni, ez mehet feljebb akár a 5.-6. hely is. Én ezt azért nem biztos, hogy látom, hogy a top 3-ra lenne esélyük, ahhoz szerintem nem elég jók, de biztos, hogy top 10-es lehet, az teljesen egyértelmű.
Tavaly bementek a top 3-ba végül, ugye? Erősíts meg, Attila.
Én úgy tudom, hogy az All-Star szünet után top 3 volt. Igen,
All-Star szünet után, nem, igen.
Igen.
Na, ezt gyorsan megnézem, bocsánat, mielőtt tovább mennénk, mert én úgy emlékszem, hogy a végére az összes csapatban is sikerült megcsinálni azt a bravúrt, de nem biztos. Az egész szezonra vetítve is második lett a Portland Trail Blazers, és majdnem megelőzte a Brooklyn Nets csapatát, úgyhogy én azt gondolom, hogy az előző szezon is mutatja azt, hogy ez a csapat támadásban még mindig elsöprő. Az más kérdés, hogy mint tudjuk, ugye 29. lett talán védekezésben a Portland, de ezt is gyorsan lecsekkolom, így van. Tehát ez a 2-29, hát a kamionsofőr díjunkat ennél durvábban nem lehet egyszerűen megnyerni, és hogy ez hogy tud változni. Ráadásul a Portland nem is olyan csapat, aki védekezésből rohan, vagy lerohanásokat, vagy gyorsan fut, szóval ha jobban védekeztek, az nem fogja feltétlenül visszafogni a támadásotokat, úgyhogy ez az, amiben Billups oldaláról bízni kell, hogy kipróbál más sémákat, és abból valami működik is. Nyilván ezt árgus szemekkel figyeljük majd. Mondta Zoli, hogy nem nagyon van olyan tehetség, aki hát növekedhet, aki jobb lehet. Egy mégis van, na jó, Nassir Little-el kettő, de szóval nem Fernie Simonsról szeretnék egy szót mondani. Egyet értetek-e velem abban, és mindkettőtök véleményre kíváncsi vagyok, hogy a playoff csapatokból, a tavalyi playoff csapatokból legalább 15 percet játszó játékosok közül nem Fernie Simons gyakorlatilag a legrosszabb volt a ligában, és hogy innen csak felfelé vezet az út, talán így is mondhatjuk. Zoli?
Én rövid leszek, egyetértek, és én pont az előző szezon miatt vettem le úgymond a kezemet róla. Mint all-around játékos, ezt nagyon szeretem kihangsúlyozni, mert az tök egyértelmű, és egyébként ez látszott az újonc éve óta, hogy benne azért shooterként elég komoly potenciál lehet, viszont én nem láttam azt, hogy ő bármiben úgy igazán fejlődött volna az elmúlt két évben. Még mindig nagyon fiatal, teszem hozzá, és lehet, hogy pont Billups személye kell majd ahhoz, hogy ő ballhandlingben, playmakingben fejlődjön, de egyelőre én nem látom őt többnek annál, mint egy shooter floor spacer, abban viszont egyébként nagyon jó, tehát ezt hozzá kell tenni.
Igen, és emellé baj az, hogy a liga talán 10 leggyengébb védője közül az egyik, de tényleg az egész ligát nézve. Attila, te mennyire tudsz még bízni benne?
Én bízom benne, mert én úgy emlékszem, hogy főleg a szezon első kétharmadában volt nagyon botrányos a védekezése, és a playoff fele már kezdett feljavulni. Most az, hogy a playoffban persze itt a denveriek szétlőttek minket, az kicsit nekem úgy azt el tudom engedni, de kezdte a vége felé már összerakni a védekezést. Hát ugye a liga egyik legjobb dobója volt így, amiben már mint 3 pontoson kívülről, elég effektív volt ebből, és szerintem Statsnak benne volt, tehát elég durván benne van a keze abban, hogy őt igazából csak egy spot-up shooterként használta. Pont most láttam reggel, még nem néztem meg az első előszezon meccset, de ott már Billups ugye
használja a
csereirányítóként, és már egyből volt 6 gólpassza, még ilyen kaotikus előszezoni állapotok között is, ami azért nekem ad bizakodásra okot, főleg, hogy még csak 22 éves, szóval belőle még mindig azt mondom, hogy bármi lehet, az is benne van, amit ti mondtok, hogy igazából lesz egy jó spot-up shooter belőle, és ennyi, de én még nem tudom őt elengedni, és a vezetőség se engedi el, mert sehol nem akarják bedobni a cserékbe, azt tudom róla. És még egy gondolat a védekezéshez, hogy azért én abban is bízom, hogy ami a playoffban egy kész katasztrófa volt, hogy a 4-es-5-ös poszton a cserepadról ugye Kenter és Carmelo jött be.
Na jó, igen.
Ott minket szétszedett a Denver, és azért a Larry Nance Jr. meg a Cody Zeller 2 szerintem már ha egészségesek tudnak maradni, azért sokkal jobban hangzik.
Igen, meg mondjuk Tony Snell is érkezett, és ő is mind a mai napig nem egy vészes védő, olyan, most már azért kicsit lelassult, most arról nem is beszélve, hogy ugye ő kifejezetten jó tripladobó, tehát ő egy ilyen elég szegényes 3D játékos, mert nagyon sok triplát nem fog rádobni, de azt jól dobja, nagyon extra védekezés, nagyon nehéz feladatot nem tud majd megoldani, de azért nem lesz rossz helyen, meg nem lesz az, hogy nem fordul meg, amikor mögötte megy a cut, stb. orbitát, értitek. Ilyen szempontból azért próbálkozott a Blazers, Ben McLemore, mondjuk ő nem a védekezésen fog segíteni, de egy elég jó shooter lett itt az elmúlt években. Tehát jöttek erősítések, megpróbálták betoldozni, foldozni ezt a egyébként eléggé rohadó félbe lévő kocsit. Az a baj, hogy lehet, hogy maga a motor nem elég erős, attól függetlenül, hogy kívül már esetleg jobban néz ki. Vagy egy Zoli féle hasonlatot végre én is hozzak, vagy ez már inkább allegória, és akkor azt kérdezném, hogy mire lehet képes idén ez a csapat. Először akkor mondjuk menjen Zoli. Azért nem könnyű megtippelni ezt a Portlandet, nem?
Nehéz. Én azt szeretném látni, hogy a Nurkistól, hogy meccsenként 2-3 tripla kísérlete most már lesz. Most nem tudom, hogy kiindulhatunk-e ugye a preseasonből, de most 4-et is ráeresztett és 2-t bevert, úgyhogy az, ha ő tényleg free and center lehet, az brutálisan jó lenne. Nyilván viszonylag magasan van a padló a Blazersnél, és szerintem azért annál alacsonyabban van a plafon, mint például amit a Blazers Edge vagy pár csapathoz közeli szakportál ír, illetve csapathoz közeli szakírók, bár ott is azért elég vegyes egyébként az esélylatogatás. Long story short, én olyan 45 győzelem környékére várom őket, 45-47 győzelem közé.
És akkor ez körülbelül olyan 6., 7., 8. hely környéke nyugaton.
Körülbelül, igen.
Én nálam pontosan ugyanannyi győzelem van a Portlandnek beírva, mint a Golden State-nek, 46 győzelem, úgyhogy ez közel volt, és ha jól látom, akkor nálam ez a 7. hely környéke. De azt hozzáteszem, hogyha a védekezést valahogy egy top 20-ba be tudják rántani, én azt gondolom, hogy a támadásuk top 5 lesz, és ezzel nem lesz nagy gond. Ha be tudják rántani a védekezést top 20 környékére, akkor ez felugorhat 50 környékére bőven. Tehát van azért fölfele is potenciál ebben a csapatban, de azért itt fel kell sorolnunk a katasztrofa potenciált is. Ugye Simmons csere nem lesz, bőven benne van, hogy a védekezést Billups se tudja összerakni, mert ezzel az 1-2-3-as poszttal hát nagyon nehéz lesz. Aztán CJ McCollum sérülékeny, Norman Powell is az, én Raptors rukkerként ezt jól tudom, Cody Zeller is az, és Larry Nance Jr. is az, és Jusuf Nurkić is az. Szóval ezek a játékosok, hogyha így egybe végig tudnak csinálni egy szezont, mondjuk maximum mindenki 10 meccset hagy ki, akkor már összeteheti a portlandi Drucker sereg a két kezét, szerintem. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy valami jó átlag a 46, de akár kicsit szét is esett ez a csapat, az is benne van ebbe az idénybe. Attila?
Hát sok minden múlik majd, hogy mi lesz ebből a Lillard drámából, szezon közben lesz-e belőle valami, vagy egyáltalán nem. Hát én is ilyen 45-50 között tippelném, amúgy most jobban nem akarok, és én azt gondoltam, hogy 4-8 között én örülnék, hogyha ott lennénk, hogyha nem lesz valami katasztrófa. Meglátjuk.
Mit gondolsz egyébként a csapat playoff esélyeiről? Mert ugye tegyük fel, hogy rendben bejuttak a rájátszásba, ott azért nagyon durván kijön eddig az, hogy nem tud védekezni ez a csapat, az elmúlt évek gyakorlatilag erről szóltak. Változhat ilyen szempontból bármi?
Fú, hát rengeteg a kérdője bennem is, tehát rég voltam ennyire bizonytalan a Portlanddel kapcsolatban, ugye új edző, új sémák, kell ehhez látni szerintem egy 20-30 alapszakasz meccset, hogy ebből valamit le lehessen vonni. Azt tudom, hogy ami Statsnál ment, az nem működött a playoffba, tehát egész jó alapszakasz csapat voltunk ott a 9 éve alatt, ezt szerintem senki nem veheti el tőle, viszont amint jött a rájátszás, ott nem működött még a támadás sem működött. Tipikusan egy alapszakasz csapat voltunk, és ezen kell változtatni, amin Billups próbál is, hogy sokkal többet akarja járatni a labdát, meg az inside-outside játékot is szeretné erőltetni. Hogyha ezt látjuk majd, hogy működik, akkor tudok én erre mondani valamit. Addig csak félek a rájátszástól.
Még Zoli felé fordul neki egy rövid kérdés, hogy Zoli, egyébként te nem érezted úgy Terry Stotson, hogy mindent Lillard alá rendel? Hogy Lillard statisztikái és Lillard legacy-e körülbelül megelőzi a csapat érdekeit is? Mert a játék, ami fel volt építve, az nagyon errefele mutat.
Nehéz kérdéshez, meg nehézre válaszolni, mert annyira jól játszott tavaly Lillard, és tényleg kimagaslan a legjobb szezonja volt. Ugye én többször elmondtam, hogy számomra ő igazán tavaly 30 évesen, vagy 31 lehet, hogy akkor nem betöltötte a 31-et, akkor csatlakozott az elithez. Mindenféle statisztikai szempontból kimagaslan ez volt eddig a legjobb szezonja, és kicsit úgy éreztem a korábbi években, hogy ő már ő már megkapta megerőlegezve azt a státuszt, amit úgy igazából most ért el, relatíve későn, ugye 30 vagy 31 évesen, ha már tavaly is 31 volt, és már pedig ugye az tény, vitathatatlan tény, hogy olyan szinten játszott szerintem, mint előtte soha, így az is érthető lenne, hogy miért raktak ekkora terreket rá. Nem gondoltam azt, hogy, és itt egyébként vissza kell csatorna a védekezésre, tehát támadásban kitalálta volna bármi más, sajnos lényegtelen lett volna. Tehát, hogyha többet járatják a labdát, hogyha jobban bevonják Powellt, nem vezetett volna ez igazából más végeredményre, mert annyira borzasztó volt a védekezés, szóval.
Ja. Bármilyen sztorid még a nyárral kapcsolatban, amit meg akarsz velünk osztani, Ati?
Hát most így hirtelen nincsen. Még talán annyi, hogy Lidl-től várja most az egész edzői stáb, hogy ő ugrik egy szintet, és ő akár így a hatodik ember szerepére is előreléphet. Láttam, hogy így most az első előszezon meccsen inkább csak erőlködött, de azt mondják, hogy ő tényleg rengeteget fejlődött a nyáron, és bíznak benne, úgyhogy talán ő belőle még lehet egy olyan játékos, aki dob a csapaton.
Na, hát erre kíváncsi leszek különösen, hogy Little-nek főleg az atletikus képességét és a small ball force, esetleg akár small ball center képességét láthattuk, és a labda azért többször nagyon zavarta. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyit sikerült előrelépni. Csikós Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és én drukkolok neked, hogy kijuss idén már Portland meccse.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt lehettem. Köszi szépen.
Én is köszönöm, Attila, hogy itt voltál.
Mi pedig rohanunk is tovább, mert hogy a Brooklyn Nets a következő csapatunk. És természetesen a Brooklyn Nets gárdájához ki mást is hívhattunk volna, mint Igmándi Áront, a másik olyan rendszeres vendégünket, aki sokszor látogatta meg a csapatát. Áron, szervusz, és nagyon örülünk neki, hogy ismét beszélgethetünk a Brooklyn Netsről, ami egy egészen különleges beszélgetés lesz idén, azt gondolom.
Sziasztok, és hát igen, tavaly nem látogattam meg őket, de idén megfogom újra, szóval próbálom tartani a sorozatot.
Szia, én is üdvözöllek, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és kénytelen vagyok egy kereszt kérdéssel kezdeni. Oké, a tiétek a liga legjobb kerete, bajnokok lehettek, szerintem jó esélye bajnokok is lesztek, de ugyanakkor nálatok játszik Kyrie Irving, tehát hogyan tudod ezt így mérlegre rakni magadban? Mert nekem nagyon nehezen menne.
Nekem most kell egy plusz vakcinát majd fölvennem ahhoz, hogy kimehessek meccset nézni. Nem tudom, lehet, hogy kettőt veszek föl és viszek neki is, vagy valami ilyesmi. Nem könnyű az élet Kyrie-val, most éppen ez a sztori, tavaly nem tudom, tömjénezett. Hogy mondjam, de ha nem ez lenne, akkor tök unalmas lenne, szóval így szerintem jók vagyunk egyelőre.
Unalmasnak nem unalmas, Kyrie, ez sok mindent lehet rá mondani, de az, hogy unalmas, az biztosan nem.
És nagyon-nagyon elsikkadt az, hogy milyen fantasztikus szezonja volt tavaly, amikor játszott egyébként, tehát nem csak az 50-40-90 miatt mondom. Azt gondolom, hogy karrierje legjobb szezonjának is nevezhetnénk, ha egy kicsit több meccsen lépett volna pályára, és még azt mondom, hogy védekezésben is, minthogyha igyekezne. Úgyhogy ami a pályán mutatott teljesítményét illeti, talán éppen karrierje csúcsán lévő játékosról beszélünk, ezért is lehet olyan nehéz feldolgozni azt a jelenséget, ami ő maga, de hát beszéljünk akkor a Brooklyn Netsről, szerintem onnantól, hogy a Portlanddel ellentétben a Brooklyn Netsnek volt draftpikje és használta is, de még mielőtt ide elérünk, máron meg akartam kérdezni, hogy itt tavalyi szezonban beszéltük is azt, hogy ez a csapat nagyon jó lehet, csak nagyon sérülékeny, és végül is ez az utóbbi igazolódott be, de mennyire tekintetek ti, vagy akár te úgy erre a tavalyi szezonra, hogy hát tulajdonképpen bajnokok lettünk volna, és tényleg csak a sérülések állítottak meg, mert nyugodtan lehet ugyanígy tekinteni, de ezek a sérülések azért nem voltak annyira meglepőek, hiszen valóban sérülékeny volt a keret és a sztárok is.
Igazából tavaly ugye azt tippeltem, hogy a döntőig eljutunk, de ott ki fogunk kapni, és komolyabb érveléssel jöttem, hogy ami történt, az gyakorlatilag ez volt. Ugye, eljutottunk a liga győztesig, és tőle kikaptunk, és nem a sérülések vertek meg minket, hanem Kevin Durant lábának növekedése. Szóval, hogyha ezt sikerült volna megállítani egy pár évvel korábban, akkor ez a csapat ez most bajnok lenne, és úgy várná ezt az idényt, hogy meg kell védeni ezt a címet. De ha ezeket a vicceket félretesszük, akkor igen, ezekkel a sérülésekkel szerintem lehet számolni, kell is. Idén ez egy plusz faktor, ami be van építve, de ez a csapat, ez szerintem két sztárral is, zárójel, ha benne van Kevin Durant, ez a csapat két sztárral is bármelyik csapat ellen esélyesként áll ki a ligában ma.
Azt a helyzet, hogy ezzel nagyjából egyetértek, és tudom, hogy Zoli is, és fontos, hogy hozzátetted, hogyha benne van Kevin Durant, mert nagyon jó támadójátékos Irving, főleg így, hogy nem ő a main ball handler, tehát így azért egy szinten jobb. Nagyon jó támadójátékos Harden, még akkor is, hogyha nem a 3 évvel ezelőtti Hardenről beszélünk most már, de Kevin Durant a megállíthatatlan erőtök, aki ráadásul egészen elképesztő volt védekezésben és a rájátszásban. Ezt nem győzem hangsúlyozni azóta sem, ahogy láttam őt small ball centerként, és a liga egyik legjobban védekező small ball centereként láttam én őt, úgyhogy ez a hármas ilyen szempontból tényleg azért durva, mert kettejük is, gyakorlatilag kettő belőle is esélyessé teheti ezt a csapatot. Na de akkor menjünk egy picit tényleg a draft felé. Zoli, azért az nem semmi, hogy ennek a csapatnak most idén 2 draft pickje is lett, ugye? Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy Cam Thomas-szal nem választottak rosszul, és nem csak a Summer League miatt mondom, azt gondolom az első preseason meccsen is bizonyította, hogy ő tényleg egy pontgyáros. A világ vicce, hogy Patty Mills leigazolása miatt gyakorlatilag nem biztos, hogy egyáltalán rotációba lesz, és Sharp, Dayron Sharp, majd meglátjuk. Tehát ő azért nem idén fog pályára lépni valószínűleg, de egy olyan magas ember, aki egy kicsit old school, viszont egy olyan magas ember, aki igazán tud majd pattanózni a jövőben, aki igazán tudja ezt a csapatot segíteni, hogyha egy nagy test kell a palánk alá, és ezek a játékosok viszonylag olcsók lesznek hosszú éveken át. Ezért volt fontos szerintem ez a 2 draft pick.
Mielőtt rátérek a draft pickekre, még csak visszautalnék gyorsan arra, amit Ára mondott, hogy igen, tehát nagyon közel volt, de hogy mennyire közel volt ugye ez a csapat, hát 2-0-ra vezettek, és ledominálták az első 2 meccset, és utána egy olyan mérkőzést tudtak elveszíteni a harmadikon, ahol 90 pont alatt tartották, de bőven 90 pont alatt a Milwaukee Bucks, akik 37%-kal dobtak a mezőnyből, és 19%-kal tripláztak. Tehát ezt a mérkőzést sikerült elveszíteni 2-0-nál. Ha bárkinek ezt mondtad volna a mérkőzés előtt, hogy így fog dobni a Bucks, és ezt valahogy, mert ezt tényleg nem is tudom, hogy de valami művészeti alkotásként tudta ezt elveszíteni. A Nets, ez külön ezt a mérkőzést ki kellene állítani, és így nézegetni, mert tényleg megmagyarázhatatlan. Igen, ennyit erről, hogy még jobban fájdítsam a szívét a Nets szurkolóknak. A véletlenül elfelejtettek volna, hogy nem csak a 7. meccs volt a problémás.
Nem felejtettük el.
Nem felejtettük el, örülök neki. Cameron Thomas Peak nekem nagyon tetszett. Nyilvánvalóan ilyen típusú játékos kell a Big Free mellé, aki catch and shoot-ba az üres triplák bedobásában nagyon-nagyon jó lehet. És így tényleg, hogy gyakorlatilag a liga, hát szerintem top 4 legjobb támadó játékosából 3 mellett fog játszani, mert hogyha Irvinget külön, mint ugye támadó játékos nézzük, akkor szerintem ő is top 5-ös, de a legrosszabb esetben ugye top 10-es.
Igen, legrosszabb esetben top 10-es.
Olyan hihetetlen terület és idő áll majd rendelkezésére valószínűleg Thomasnak, hogy már csak önmagában ez azt mondatja velem, hogy ő fog játszani, annak ellenére ugye, hogy újonc. És én olyanokat is olvastam, amíg még aztán tényleg őrült tipp, hogy 6. ember lehetne újon CV-be, ami hát nyilván azért nem fog megtörténni, de az ő 6. emberük mindenképpen lehet, ha nem is a ligáé. Uh-huh. És sokat fog játszani, ez meggyőződésem, mert hiába ő tényleg ilyen one trick pony, de az a trükk, amit ő tud, az egyetlen dolog az úgy kell majd nekik, mint egy falat kenyér. És nyilván ezzel ő területet fog teremteni ugye a többieknek is. Dayron Sharp, annyit nem tudok róla megmondom őszintén, ugye tudjuk, hogy magas ember terén nem állnak annyira jól, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nincs is feltétlenül akkora szükség rá. Azt gondolom, minden ajándék, amit tőle látnak majd ugye ebben az évben, és hát nyilván neki azért pallérozódni kell majd a G League-ben is, és elsősorban ott dominálni. De hosszú távon egyébként azt mondanám, hogy azért jó fit lehet ő is, és már pedig azért lehet jó fit, mert a liga egyik, hanem a legjobb dobó csapatában talán nem lesz akkor a probléma, főleg ilyen sztárokkal körülvéve, ha esetleg majd mondjuk ha nem is a 21-22-es, de 22-23-as szezonban tud játszani, hogy neki azért nem nagyon van a festéken kívül játéka, úgyhogy ez érdekes lesz, de egyébként ugye nagyon fiatal, tehetséges, és ugye hát én Claxtont is ide venném, ugye ők ketten, bennük azért van egy kakaó hosszú távon, más kérdés, hogy nem tudom, mikor fog ez kijönni, és mennyire fog kijönni.
Hát igen, meg ugye Claxton, hát neki már játszania kellene idén, majd rátérünk arra, hogy egy kicsit túlzásba vitte a Brooklyn talán a veterán magas emberek igazolását, de először a két rookie-ról kérlek, mesélj nekünk Áron.
Figyeljetek, igazából most pont, ha itt témában vagyunk, szerintem az történik, hogy Daron Sharp, ő igazából a Marksnak egy ilyen folytatólagos tervének a része, hogy az ilyen big picture, phase 2, ugye úgy van, hogy Nick Claxton most két évig nagyon hasznos tagja lesz a rotációnak, aztán kér pénzt a Netztől, azt a Netz nem adja meg, és odaadjuk a Clevelandnek, ahogy ezt ellennel csináltuk, és gyakorlatilag egy űr megtelik a palánk alatt lévő lelkes, frissen izommal fölpakolt, fiatal, semmit nem kereső embernek. Nézd, pont van egy ilyenünk, Daron Sharp, és beáll ugyanarra a rollra, ugyanazt csinálni, gyakorlatilag ezzel biztosítva az egész folyamatnak az ilyen állandóságát a sztárok mellett. Szerintem ez a része, ez az egyszerű. A Cam Thomas ügy, az nekem a mai napig egy ilyen NBA rejtély, hogy a francba esett le ennyire ez a srác. Nagyon sokan ilyen 12-15-re várták. Azt tudni kell róla, hogy minden egyes scouting report azt mondja, hogy ügyes srác, passzolni ne kelljen neki. Nyilván ez egy kicsit így leszökkenti azt, hogy hova lehet őt betenni, de hogy ilyen magasan elkapni egy srácot, aki nem tudom, egy középsúlyba játszott a Cole Anthony-val, és ott ő volt a leading scorer, és nem a Cole Anthony, és nem tudom, mindenki azt mondja, hogy ilyen rettenetesen nagy tehetség, a legtöbb pontot dobta a freshmenek között, szóval ilyen isteni csoda, hogy beesett a csapatba, és hát volt már egy ilyenünk a pár évvel ezelőtt Caris Levert-tel, igazából én nem bánom, ha van még egy Levert a csapatban.
Kíváncsi leszek arra, hogy Cam Thomas mennyire kerül pályára, mert ezt ugye itt érintgette Zoli is, és most te is, de azért leigazoltátok Patty Mills-t is, és lassan végigmehetnénk azokon az igazolásokon, amit összességében elmondanék, hogy fantasztikus off-season-en van túl a Brooklyn.
Várj végig egy pillanatot, hogy nagyon fontos,
igen?
Hogy Patty Mills ott van a két kezdőnk mögött, de az egyik kezdőnk az csak 42 meccset játszik idén.
Igen.
Vagyis 40-et, várjál, Los Angeles-en sem.
Igen.
Hú, várjál, lehet, hogy még kevesebb lesz ez.
Igen, most, hogy így mondod, lesz ezzel némi probléma. Én nem tudom, a Kyrie Irving mennyi meccset játszik, de alapvetően azért a Patty Mills igazolás is olyan, hogy kicsit már igazságtalan, hogy mennyi offense van itt egy csapatban. És azért ide venném azt is, hogy Blake Griffin megtartása mellett még Aldridge is visszajön, aki nyilván csak és kizárólag támadásba tud már segíteni. Megtartottátok Brown-t is, Millsapet most nem ide venném, de őt majd külön szeretném tárgyalni. Szóval egészen elképesztő mennyiségű offense jött itt össze, és már tavaly is ez volt a liga legjobbja, és nyilván történelmileg is a legjobb. Tehát gondolom, Zoli, az számodra is teljesen egyértelmű, hogy nagyon nehéz lesz nem első helyre várni őket az offenzív ratingben.
Igen, itt szerintem amiközben szólt az Durannak a sérülése maximum, vagy esetleg egy ilyen úgymond meglepetés csapat, amelyik tényleg össze tud rakni egy tökéletes támadó szezon, mint mondjuk két éve Dallas volt, de az biztos, hogy top 3-ba lesznek. És egyébként lehet, hogy top 3-ba lennének mi akkor is, hogyha mondjuk Durant megsérül esetleg. Amikor ugye megnézem a depth chartot, akkor ott számomra tényleg annyi problémás, hogy a magas ember posztom, és akkor kijátszani. Én megmondom össze, hogy Millsapot raknám be a kezdőbe, ugye lehet, hogy Aldridge fog kezdeni, talán egyébként lényegtelen is ebből a szempontból. Ugye playoffban úgyis majd olyan line-upokat fogunk látni, ahol lehet, hogy egyikük se lesz fent crunch time-ban. Tényleg itt azt kellene levezényelni a Netsnek, hogy senki ne sérjön meg. Szekut is ugye be tudják dobni, hogyha tényleg az kell, hogy valaki daráljon, és szerintem őt is akár egyébként meg lehet próbálni, szerintem még small ball centerként is egyébként, tehát nem lenne annyira ördögtől való gondolat azok után, hogy tavaly, ha jól emlékszem, Bruce Brown is játszott centert.
Sőt, James Johnson is egyébként a keretben van, szintén ugyanez elmondható, mint Sekuról.
Igen, igen. Az Irving kérdés az nyilván problémás. Szerintem azért így, hogy azt jelenteni, hogy ha nem is pont a felét, de mennyi a fizetésnek hány százalékát veszítenél, ugye 1/92-t vonnak le mindegyikért, tehát nem 1/82-t, mondjuk ilyen 40 százalékot kb.
400 ezer dollár meccsenként. Ízlelgessétek.
Ja.
Nem rossz, nem rossz. Tehát szerintem a pénz nagy új lesz. Egyébként fura módon hozzáteszem, hogy ha Simmons, és most nem akarom Simmons ide keverni, de muszáj, ha Simmons is kitart, és tényleg nem érdekli, hogy elveszíti a pénzt, és Irving, ha már idióta elvei vannak, de ha kitart mellettük, számomra egy kicsit a, úgymond a, nem azt mondom, hogy tisztelni fogom, de nő ez a bármilyen érzés, tehát pozitív irányba mozdul el, ami vele kapcsolatos, mert akkor legalább annyi, hogy ne, tényleg nem a pénz döntött, hanem ő ezt így gondolja és tartja magát hozzá, hogy akkor legalább lássam ezt. Tudom, hogy egyébként nyilván Áron nem ért ezzel egyet, és persze ő pályán szeretné látni.
Rettenetes a dolog, amivel előtt kiáll, azzal is kicsit ellenkezek, és a másik oldalon az is, hogy jó lenne a pályán látni. Amúgy, amit érdemes megnézni a másik oldalról, ugye a Cájnak most voltak azért ilyen mondásai, hogy nem nagyon örül annak, hogy az Irving nem lép pályára, de hogy semmivel nem fogja megerőszakolni azért, hogy ez így megtörténjen, meg a csere sem merült föl. Hát így persze, hogy nem merül föl, most spórolsz, nem tudom, 15 millió dollárt, majd a playoff előtt majd persze fog sírni, meg ezért rohangálni fecskendőkkel a Kyrie után, de hogy addig neki ez ilyen nettó nyereség, az biztos.
Egyébként igen. Még azt is hozzátenném, hogy egy nagyon jól jellemzi Kyrie Irvinget az a nyilatkozat, amikor azt mondta, hogy hát ő még szeretne tájékozódni a vakcinákról, és utána mondta, hogy majd Kevin Durant véleményét szeretné meghallgatni. Hogy így egészen pontosan Kevin Durant így hogy jön ebbe a képbe? Mármint értem, hogy jó barátok, de na. Tehát, hogy ha szeretnél tájékozódni a vakcinákról, a te pénzügyi és egyáltalán kapcsolatbeli lehetőségeiddel, akár az ország legjobb virológusával, stb. Leülhetni a beszélgetni, biztos vagyok benne össze lehetne hozni. Hát Kyrie Irving majd Kevin Durantet fogja meghallgatni a hírek szerint, vagy nem tudom, hogy már meghallgatta-e, de ez úgy mindennél jobban jellemzi ezt a Kyrie jelenséget, amikor az egyik nyilatkozatában azt mondja, hogy ő majd alaposan, tudományosan utána akar nézni, legközelebb már Kevin Durant lesz a brooklyni virológus, úgyhogy tényleg nem lehet ehhez mit hozzáfűzni.
Még ha legalább Julius Irvinget kérdezné meg.
Azt így hozzátenném, hogy a Kyrie Irvingnek a világ legjobb védői nem értik, hogy milyen mozdulatokat fog mondani, és a világ egyetlen egy embere se tudja, hogy mit fog legközelebb nyilatkozni. Szóval szerintem ez így eléggé meghúzza a vonalat. Ő egy kiszámíthatatlan ember pályán belül, pályán kívül, és ez így szép.
Hát igen, mondhatjuk, hogy így szép. Ennek a csapatnak a bajnoki címét ami megfoszthatja őket, az gyakorlatilag a sérülések. De azért nagyon picit beszéljünk a csapat gyengébb oldaláról, a védekezésről is, mert ilyen szempontból, ha csak 15 percre is, de a Paul Millsap igazolás, James Johnson igazolása, az, hogy most már Claxton is ott van, nincsen DeAndre Jordan, aztán Sekou Doumbouya, Javon Carter, Bruce Brown megtartása. Konkrétan jó védők vannak ebben a csapatban, nem azt mondom, hogy a felsoroltak közül túl sok játszik majd, de ha esetleg nagyon tragikus lesz a védekezése a Brooklynnak, ha esetleg elkezdik kitalálni a csapatok, hogy ettől a nagy switchingből ezt hogy lehetne megtámadni, ha esetleg például Blake Griffin és Aldridge egyszerre van a pályán, hogyha a csapatok kitalálják, hogy Patty Mills, amikor pályán van, akkor bizony támadni kell. Szóval, hogyha esetleg beüt a ménykű, és tényleg mondjuk 29. helyen találja az a csapat magát az első két hónap után védekezésben, akkor sem fognak kétségbe esni, de azért tök jó, hogy vannak olyan emberek, akiket be lehet rakni a rotációba, hogy ezen javítsanak. És én ezért is fantasztikusnak ítélem az off-season-t, Millsapet különösen, ha bár egyébként Jeff Green-nel nem volt semmi baj ugyanabban a szerepben. Áron?
Hát figyeld, ez a védekezést Netsnél mostanában nézni, igazából az utolsó 8 év a védekezésről beszélni a Netsnél, az mindig ilyen tojásokon lépkedős volt. Nem fogunk jól védekezni. Érdekesen fölkeményedett tavaly a playoffra a Nets, és mindenki a Milwaukee számokat mondja, hogy milyen alacsonyan sikerült tartani ezt a kiváló-kiváló csapatot. Én azt gondolom, hogy egy oldalról nem volt annyira kiváló-kiváló ellenünk az a csapat, másik oldalról meg a Kevin Durant mellől lesérülő James Harden, meg Kyrie Irving az 5 pont szerintem defensive ratingben egyenként. Szóval ezeket így kontextusában kell kezelni. Nem, ez a csapat ez sose fog nagyon jól védekezni, de mindig fönt tudunk tartani a pályán szerintem két embert, aki meg tud fogni két kulcs ellenfelet, és ez elég lesz ennek a csapatnak, mert én azt gondolom, hogy a valaha volt legjobb offenzív ratinget be fogja hozni ez a csapat.
Egyrészt ezzel egyetértek, másrészt pedig az a félelmetes a Netsben, hogy rengeteg jó támadó csapat van, pont a Portlandről is beszéltünk ez ügyben, aki a playoffra visszaesik, mert lehet rájuk tervezni. De ilyen ISO játékosokra egyszerűen nem tudsz tervezni, és ezért gyakorlatilag a Brooklyn Nets nem igazán esik vissza playoffba, ami szinte példátlan, és nagyon kevés ilyen csapatot tudnánk felsorolni, nem Zoli?
Az így van, és pont amikor az előbb mondtátok, hogy azért itt védőket is be lehet rakni, az jutott eszembe, hogyha már kettő fent van valamilyen stacked line-upban közül a három támadó zseni közül, már úgy rendben vagy, tehát az már egy ilyen, nem tudom, alapból egy ilyen 113-as, 114-es offenzív rating, hogy csak kettő a pályán van, és tényleg szinte bárkivel körülveheted őket. Nagyon nagy luxus ez, és tényleg semmelyik másik csapat nem mondhatja el ezt magáról a ligában, de hát megkockáztatom, hogy így ugye, hogy LeBron öregszik, abban sem vagyok biztos, hogyha csak duót nézünk, akkor van bárkinek ilyen támadó duója.
Mint mondjuk a Harden Kevin Durant?
Igen. Uh-huh. Valószínűleg senkinek nincs, sőt, hát nem is olyan őrült kijelentés ez.
Nem olyan őrült kijelentés ez egyáltalán. Nem is tudom, beszéljünk meg egy picit Joe Harrisről, mielőtt még rálépnénk arra az útra, aminél már nincsen visszafelé, vagyis hogy megpróbálunk jósolni valamit. Joe Harris szerepe, szerződése mennyire értékelődött át a gyengébb playoff teljesítmény miatt nálad, Áron? Nekem azért fontos téma ez, mert egyszerűen nagyon igazságtalannak éreztem azt, hogy Joe Harrisre elkezdték rásütni, hogy na hát pont most hagyja cserbe a csapatot, most már nem kapna ennyi pénzt, stb. Amikor őróla egyáltalán nem gondoljuk azt az eddigiek alapján, szerintem nem jogos azt gondolni, hogy a playoffban ő összeszarná magát, vagy én nem tudom. És egy olyan shooter, aki képes még passzolni is, néha még megverni a closeoutot, védekezni is, nem elit módon, de egyáltalán nem lekergethető a pályáról. Tehát, hogy egy ilyen sokdimenziós shooter, akinek volt pár gyenge meccse, de amúgy voltak jó meccsei is, playoffban is, szóval nagyon igazságtalannak éreztem ezt az egész meghurcolást, ami ment a sajtóban.
Na, hogyha tényeket nézzük, akkor Joe Harris a liga legjobb 3 pontos százalékával rendelkező játékosa 500 kísérlet fele. Ugye? Talán ez a mondás vele kapcsolatban, ami szerintem így plusz még fontos vele kapcsolatban, hogy őt nem feltétlen a hands-on játéka miatt tartja a net, hanem ő egy nagyon jól kinéző biodíszlet. Egy olyan biodíszlet, aminek az a különlegessége, hogyha egy méterről arrébről nézed ezt a biodíszletet, akkor az arcodba vágja a következő hármast is. És nyilván most volt egy playoff series, ahol kicsit beblokkolt agyba, és nem volt ki tehermentesítse. Viszont ha már Joe Harrisről beszélünk, akkor van egy tök érdekes új asszisztent coacha a Netsnek, őt úgy hívják, hogy Kai Korver, és ez az úriember az egész nyarat végig dolgozta a fiatalokkal, köztük Bruce Brown-nal, akiből ugyanolyan biodíszletet próbál faragni, mint ami Joe Harris. És ennek a két emberek innentől ez az lesz a feladata, hogy embereket vonzon el a festékből, hogy azoknak a jól megénekelt ájzóknak még több és több helyet adjon. Joe Harrisnek nem kell megnyernie playoff meccseket, Joe Harrisnek helyet kell teremtenie ahhoz, hogy mások megnyerhessék ezeket a playoff meccseket, és szerintem ilyen kontextusba kell nézni. Az a szerződés, ami nála van, szerintem az a mai napig egy óriási nagy rablás, és szerintem ez évek múlva is rablás lesz, és akkor is rablás lesz, ha még egy playoff szirízbe elhagyja az agyát, és nem tud bedobni egy hármas se.
Hát igen, benne van. De ez nagyon jó, amit mondasz, a gravitáció, mert egyszerűen nem lehet azt csinálni, hogy Joe Harris-t ott hagyod. Ha nem dobta be az előző hatot, akkor hetediket még ugyanúgy bedobhatja. Nem az van, hogy így lejössz róla, hogy jól van, dobjál. Tehát ez sose történik majd meg Joe Harris-szel. Bruce Brown-nal kapcsolatban, mármint én nagyon szeretem őt, és már ugye sokkal hamarabb beszélgettünk róla Zolival, mint hogy egyetem Brooklynba került volna, hogy egy igazán jó védőjátékos le tudja ütni a labdát, némi playmakingje is van. Azért nem tudom, hogy Kai Korver képes lesz-e ő belőle, hát én nem is tudom, floor spacer-t csinálni?
Nézd, nem lesz szerintem 40 pluszos, de ha jól emlékszem, mert volt ilyen 30% feletti szezonja, nem, most megnézem gyorsan a basketball referencen.
Igen, arra jól emlékszel.
Igen, volt egy 34%-os szezonja Detroitban, az addig a legjobb 1,7 kísérlettel. Nyilván az előző szezon az kuka lett ebből a szempontból, ugye ott 28% az nem erős, de én azért ezt a 35%-et simán kinézem belőle, és mondjuk akár még ilyen 2,5 környékére is felmehet a kísérlet. Szerintem az reális, ami nem egy elit dobó lenne, de egy olyan, akit nem tudsz teljesen ott hagyni legalábbis.
Elég érdekes ennél a csapatnál az a jelenség, hogy Kyrie Irving még azt a titkolózást is átüti, amit Sean Marks egyenesen San Antonióból hozott. Szóval, hogy egyébként, ha megnézitek, akkor nem sok dolog került ki általában a csapat belső dolgaiból, hogyha a Netset nézett, tehát mondjuk szembe egy Philadelphiával, ahol naponta olvashatjuk, hogy mi történik szinte, és én nem tudom, hogy ott konkrétan újságírókat alkalmaznak, takarítónak, vagy valami furcsaság van. Netsnél abszolút nem ez a helyzet. Tényleg ez a Spurs kultúra, nem tudunk meg semmit, semmit, és ugye Kyrie Irving még ezt is átüti, de volt-e esetleg bármilyen másik sztori, mielőtt még a tippekre térnénk, Áron, amit így a nyárról megosztanál velünk?
Hát én nagyon szeretem az összes olyan sztorit, ami arról szól, hogy hogy vegyük rá Kyrie Irvinget, hogy vakcináltasson. Nyilván ebből nagyon sok marketing fogás volt, a kedvencem az a valamiféle striptease szolgáltató, online striptease szolgáltató lifetime membership-et ajánlott neki cserébe. Ilyenkor felmerültek a pletykák, hogy James Harden kiszedeti a vakcináját valamilyen módon, hogy erre rárepülhessen, de ezen kívül tényleg nagyon-nagyon-nagyon csöndes nyár volt. Nyilván a Harden soha életében nem volt ennyire lefogyva. Ami érdekes dolgot megtudtunk a csapatról, az viszont az volt, hogy több dolog kiderült arról, hogy amikor James Harden érkezett, akkor az hogyan kommunikálta a többieknek. És itt szerintem egy ilyen nagyon érdekes vonal az, ahogy állítólag, amikor megérkezett, ő nagyon nyíltan beszélt arról, hogy neki Houstonban milyen szerepe volt, milyen hibákat követett el, és mik azok a dolgok, amiket nem szeretne elkövetni a Netsbe. És ez teljes csapat előtt nyílt sisakkal felvállalta, és talán ez is hozzásegítette, hogy állítólag az egyik legnagyobb vokál líder lett az öltözőben ezek után, és a playoff alatt is.
Na, akkor jósoljunk, és egyébként Hardennek ez lesz valószínűleg a karrieri következő szakasza, ahol vocal leader és főleg playmaker lesz, de ezzel a Hardennel azt hiszem, hogy ő is ugye egy kicsit ki kellett, hogy gyógyuljon a sérüléséből, Kyrie Irving is, de nagyjából egészségesen kezdi majd meg a csapat a szezont. Zoli, alapszakasz? 59?
59 győzelem, ugye az egyik háttékem az lesz, hogy nem lesz 60 győzelmes csapat, majd a háttékadásban, és elég sok pontot várok érte. Múltkor elkezdtem utána nézni, nagyon ritkán történik ilyen meg, úgyhogy meg kell állni a Nesznek is 59 győzelemnél, sajnos fel kell áldozniuk ezt a 60 pluszos győzelmet, 60 pluszos szezont az én sikereim oltárán, 59, és az jól sér, elég lesz az első helyhez nálam.
Az alapszakaszban sok olyan meccset várok, mint ami tavaly a Washington ellen rendszeresen megtörtént, ugye ezek a 145-141-es, ráadásul általában vereségek, ezekből nem jött jól ki a Brooklyn nagyrészt. Ez a teljes mértékben beleszarunk a meccsbe, de annyira jó támadó csapat vagyunk, hogy így is szétdobjuk az ellenfelet. Sok pihentetést, kevés Kyrie Irvinget, Durant-tel és Hardennel is ez a csapat úgy fog bánni, mint a hímes tojással. Így hát 57 győzelmet írtam be, csak. És még ezt is, hogyha módosítanám, lefele módosítanám. Szerintem az alapszakaszban mindent elkövet majd ez a csapat, hogy teljesen egészségesen menjenek be a playoffba, ahol a legfőbb esélyesek lesznek, de nem mernék pénzvel rájuk fogadni. Tehát ezzel a sérülékenységgel, ezzel a ugyan mély kerettel, de nyilvánvaló, hogy azért a sztárokat nem igazán lehet pótolni, tehát fogadni nem mernék rájuk, de a legnagyobb esélyesnek tekintem őket, és én 56 győzelmet tippelek. Áron?
Hú, srácok, nagyon messze vannak a számaink egymástól. A tavalyi évben ugye fél évig nem volt Harden a csapatban. Folyamatosan sérülésekkel küzdött ez a csapat. Összesen a három nagy sztár együtt 333 percet játszott. És ha ezek alapján felszorzod a tavalyi eredményüket, az 55 győzelemre volt elég. A kelet nem lett annyival erősebb. Az, hogy az 55 alá menjenek, az szerintem lehetetlen. Az, hogy 5 meccset javuljanak, hogyha mondjuk megnézzük a keret, hogy cserélődött ki, mondjuk Paul Millsap igazolás az ilyen, még mindig az agyam eldobom tőle, akkor az így underlining, akkor én azt mondom, a reális az 60, a Homer tippem az 64, és nem tudom, határa csillagos ég.
Oké, teljesen jól megindokoltad, de szerintem én is, hogy miért gondolok kevesebbet, és nem a játék minősége, vagy a keret potenciája miatt.
Plusz az a kevesebb is eleve több mindenkinek, tehát tavalyhoz képest, ugye, ahogy mondtál, tavaly 55 win pace volt, te is 50.
Vagy 57-et mondtam, bocsánat.
57-et, igen. Igen, meg ugye 59. De és egyébként az 4-5 meccses fejlődés azért az nem olyan kevés, tehát az kifejezetten soknak számít.
Az
de
is kétségtelen, hogy...
Nyilván benne van 60 plusz, tehát ezt nem lehet vitatni, ez egyértelmű.
Igen, és az is kétségtelen, hogy azt mondhatjuk, hogy ennyire még egyszer nem lehetnek sérültek, mint tavaly voltak. Tehát ez szerintem egy jogos érvelés, ugyanakkor az is jogos érvelés, hogy akár Blake Griffin öregszik, már pedig ezt teszi, akár LaMarcus Aldridge visszatérdés játszatni kell, és egyáltalán nem biztos, hogy ez olyan nagyon jót fog tenni a csapatnak. Vannak itt, még
itt a legnagyobb, bocsak, közelekedek, hogy itt a legnagyobb faktor szerintem az, hogy egyszer nem fogják annyira komolyan menni az alapszakhoz. Mm. És ahogy mondtad, rommá fogják pihentetni a legjobb játékosaikat. Szerintem ezért ez lesz a folyók annak, hogyha 60 meccs alatt maradnak. De nyilván sérüléseket lesz számítva, amik ugye mindig benne vannak a pakliba, és igazából csak azért, mert tavaly mindenki sérült volt, az nem jelent semmit. Tehát idén lehet az egész keret kétszer annyit sérült, mint tavaly volt. Ugye matematikailag ez így működik.
Hát igen, elképzelhető. Azért egyébként dukkolunk nekik, hogy ne ez történjen meg. Nyilván jó lenne megnézni ezt a csapatot úgy igazi valójában, és talán ez tavaly nem történhetett meg. Áron, viszont te ebben reménykedsz, hogyha idézhetlek tavalyról, hogy végre limuzinban szeretnél sírni.
Idén? Nem, már csak limuzinban szeretnék utazni, és,
ja, értem.
És gyönyörködni a tájban. De nyilván, hogy mondjam, egyre bátrabb vagyok, a jelenlegi tervek szerint a playoff második körénre fogok kiérkezni meccset nézni. Hát nem tudom, igazából 5 hetet terveztem kintölteni, most ha 6 lesz, mert meg kell nézni egy döntő meccset, akkor legyen 6.
Feláldozod magad ennek volt erre, mi?
Csak a szent célért.
Jól van, Igvándi Áron, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál.
Köszi, srácok.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Áron, szia.
Zali, mi pedig még erre a hétre is, péntek, vasárnap tempóba 2 podcastet szeretnénk beiktatni, és jövő héten is valószínűleg 3-szor jelentkezünk, úgyhogy vár ránk bőven feladat, és vannak még csapatok, és aztán jöhetnek a szezon felvezető adásaink, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy lesz dolgunk a következő időben.
Így van, alig várom. Most már tényleg pár nap, és kezdődik a normál szezon is, addig pedig ugye nézzük a pre-season meccseket, és próbálunk nem túlreagálni. Ja. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Ha már ezt mondtad, el kell mondani, hogy nekem egyáltalán nem sikerült nem túlreagálni egyelőre, úgyhogy...
Neked nem szokott sikerülni egyébként.
Nem, én ezt imádom. Szeretem megváltani a világot egy negyed alatt. Na, kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, azt is, hogyha támogattok, azt azzal is megköszönjük, hogy a következő adásban már tényleg sorsolunk egyet, és addig is minden jót kívánunk nektek, tartsatok velünk pénteken és vasárnap is, sziasztok!